し。
Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek üzenetét a Máté evangéliumának 6. részéből, a 13. versből, annak a 2. feléből. Felolvasom Isten reformációi üzenetét a Máté evangéliumának 6. részéből, a 13. vers 2. feléből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Drága testvérek, a reformáció 500 éves évfordulójának jegyében október hónap folyamán, vasárnapról vasárnapra végig vettük a reformációnak azt az 5 alap igazságát, amit latinul is megfogalmazva megtanulgattunk sorra, miszerint egyedül a Szentírás lehet a mi hitéletünk zsinórmértéke, egyedül az ige által ébred a szívünkben a hit, vagyis szólá scriptura, utána szólá fide, és nyilván hit által kegyelemből üdvözülünk, vagyis szólá grácia, latinosan egyedül a kegyelem az, ami alapján üdvösséget nyerhetünk Istentől. És sorba következik Isten dicsőségének a fölragyogása ezeken az állomásokon keresztül, amikor elhangzik Calvin János jelmondata, a soli deo gloria, vagyis egyedül Istené a dicsőség. Azért, hogy van Szentírás, azért, hogy van hit, azért, hogy van Krisztusunk, egyedül Krisztus lévén az üdvözítőnk, ezért mind-mind Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria, ahogyan leírta, hangoztatta Európa szerte a nagy reformátor Calvin János. Ő az 5 szólá, vagyis az 5 egyedüli alapigazság közül, ami a reformáció lényegét kifejezi, ő ezt az utolsót, az 5. tartotta a leglényegesebbnek, a legfontosabbnak. Különös dolog az, hogy az alázatos istenhívő nagyjaink is mindig Istenre mutattak valahányszor, sikerült nekik a földön valamilyen maradandó, szép dolgot alkotniuk. Fennmaradt a 2 nagy, híres zeneóriásról, zeneköltőről, Bachról és Henderről az, hogy mindketten az ő kottájuk, kéziratát, mielőtt aláírták volna saját nevükkel, előbb odajegyezték mindig ezt a három betűt, a latin soli deo gloriának, a rövidítését SDG. Vagyis, amikor sikerült egy-egy monumentális zenei alkotást színre vinniük, amik megmozgattak hatalmas tömegeket, és nagy ovációt váltottak ki belőlük, akkor is mindig Istenre mutattak, hogy tőle kapták a tehetséget, és ezért egyedül Istené legyen a dicsőség. Testvéreim, a dicsőség kifejezés nagyon gyakran előfordul a Szentírásban. Az Ószövetségben főnévi formában mintegy 200-szor fordul elő, igei formában is több mint 100-szor. Az Ószövetségben a héber kifejezés ez a kábód. Az Új Szövetség héber kifejezése már ismerősebb számunkra, ez a doxa. Innen származik a latinos elnevezés, amikor az Isten dicsőítéséről beszélünk, a doxológia. A mi atyán közismert Jézustól tanult imánknak az láró sorát hallottuk alapigéül, ezt latinosan a teológusok doxológiának nevezik, vagyis ez a záró mondat nem más a mi atyánkban, mint Isten dicsőítése. A Szentírásban, az Új Szövetségi részben ez a doxa kifejezés, vagyis a dicsőség fogalom, főnévi formában mintegy 165-ször fordul elő, csak Pál apostolnál mintegy 77-szer, és legtöbbször a második korintusi levélben beszél Pál az Isten dicsőségéről. De az evangéliumok is gyakran emlegetik, különösen János, aki egyik legismertebb vers sorában, a János 1.14-ben azt mondja, ahol úgy kezdődik az a nagyon közismert ige vers, hogy az ige testélet, folytatásában azt mondja, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Mi láttuk az ő dicsőségét. Testvérek, nagy kérdés az a mindenkori istenkereső ember számára, hogy hol láthatja meg Isten dicsőségét. Egyáltalán van-e ebben a teremtett világban esélyünk nekünk arra, hogy Isten dicsőségét meglássuk? Lám az első ige olvasásban azt hallottuk, hogy Mózesben, az Isten emberében is föltámadt ez a nagy kíváncsiság, ez a nagy vágy, hogy meglássa Isten dicsőségét. Mutasd meg nekem a te dicsőségedet, mondja Isten, Istennek Mózes. És mit kap válaszul Istentől Mózes? Azt mondja, hogy az én dicsőséges arcomat nem láthatod. Mint egy elvonultamban hátulról megpillanthatsz engem, de az arcomat nem láthatod. Mert nem láthat engem szemtől szemben testi ember úgy, hogy életben maradna utána. És ezért van az, hogy az Ószövetségben Isten több ízben is valahányszor emlékezetes momentum következik be az Izraellel való kapcsolatába, mint egy kinyilatkoztatja Mózes által ennek a népnek azt, hogy például ne menjen túl közel a Szenthegyhez, ne érintse meg azt, mert belepusztulhat. Vagy a szent ládát, ha valaki illetéktelenül megérintette, az is halállal lakott. Az Isten szentsége érinthetetlen volt. Az Isten dicsősége pusztító tűz volt a porember, a bukott ember számára. És mégis lám, Jézus Krisztus testélétele óta meglátható az Isten dicsősége. Azt mondja János, és ez nem valami pöffeszkedő elbizalkodottság részéről, azt mondja az evangélista János, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, és ez többes számban mondja. Vagyis bukdácsoló, bűnös, kételkedő, tagadó, áruló tanítvány társai nevében is meri azt kijelenteni, hogy mi láttuk az ő dicsőségét. Hasonlóan nyilatkozik Péter apostol is az ő levelében, amikor azt mondja, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, mert vele voltunk a hegyen, a megdicsőlés hegyén, ahol mennyei fényesség ragyogta körül Jézus Krisztus arcát. De ezt a mennyei dicsőséget valamilyen formában Mózes is megkapta, amikor a 10 parancsolatot lehozta a hegyről. Mert olyannyira sugárzott az Isten jelenlététől az arca, a másik dimenzióból érkezve, úgymond, a mennyei fény hordozva az ő földi arcán, hogy megijedt tőle a nép. És mikor ezt észlelte Mózes, akkor leplet tett az arcára. Igen, különös az Isten dicsőségének a látása. Holott érdekes módon Isten azt mondja, hogy az ő dicsőségét másnak nem adja. És mégis Jézus Krisztus azt jelenti ki, hogy azt a dicsőséget, Atyám, amit nekem adtál, én nekik adtam. Hogy is van ez, testvéreim? Hogy az Isten dicsősége láthatatlan, és mégis Jézusban láthatóvá válik. És mindaz, aki követőjévé lesz, az részesül valamilyen formában az ő dicsőségében. Átéli azt a csodát, hogy a két világ találkozik, hogy a láthatatlan isteni dimenzió az Ószövetségben megközelíthetetlen dicsőséges fenség valamilyen formában Jézus Krisztus révén ide lentivé lesz, azaz immanensé lesz latinosan. Ebben a látható világban maradandóvá, tapinthatóvá, érzékelhetővé válik Jézus Krisztus óta az Isten dicsőséges jelenléte. Erre biztatta Jézus maga is Mártát. Emlékszünk a Lázár feltámasztása előtt, amikor Márta kételkedik Jézus ígéretében, hogy feltámad a te testvéred, akkor Márta, mint egy távoli időre tolja ki ezt az elképzelést, igen, tudom, majd feltámad utolsó napon, és Jézus erre azt mondja neki, nem mondtam-e neked, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Hogyan látta meg Márta és az ő testvére Mária az Isten dicsőségét? Úgy, hogy Jézus előhívta a halottak világából az ő testvérüket, Lázárt. És fölragyogott a halál világa fölött az élet világossága. És ekkor döbbenten élte át a csodát a két testvér, amit Jézus Krisztus korábban mondott nekik, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Testvérek, a hit szeme szükséges ahhoz, hogy mi az Isten dicsőségét fölismerjük még a teremtett világban is. Emlékszünk, hogy Jézus a hegyi beszédben mit mondott, mikor szétnézett maga körül, és a mezők liliomait észlelve azt mondta a tanítványainak, hogy Salamon az ő dicsőségében sem öltözött úgy, pedig tudjuk, milyen pompás és gazdag király volt Salamon az Ószövetség idején, de ő sem öltözött úgy a maga dicsőségében, mint e lilium szálak közül egy. Igen, Jézusnak volt szeme felismerni a teremtett világban az Isten dicsőségét. Egy virágszálban. Philip Yancey, a neves jelenkori amerikai keresztény író, azt mondja egyik gondolatában, hogy az Isten létezésének, sőt a világban való jelenlétének egyik gyönyörű bizonyítéka maga a szépség. A szépség. Egy virágszál szépsége, egy nőnek a szépsége, egy naplementének a szépsége, egy ártatlanul mosolygó kisgyermeknek a szépsége, egy művészi alkotás szépsége, és lehetne még sorolni, hogy mennyi nyomát hagyta Isten az ő jelenlétének éppen a szépség által. Pál apostol éppen arról panaszkodik a római levél első részében, hogy a hitetlenek szemei vakok, és a teremtett világban noha megláthatták volna, de nem fedezték fel az Isten dicsőségét. És ezért ők menthetetlenek. Mert Isten igenis a teremtett világban is hátrahagyta az ő dicsőséges új lenyomatait. Egy neves amerikai űrhajós John Glenn, aki 1962-ben háromszor körül keringte a Földet, még 1998-ban 77 évesen is kirepült egyszer a világűrbe, és ekkor 1998-ban 77 éves korában, mikor másodszor visszatért az űrből, azt mondta, rácsodálkozni erre a gyönyörű teremtett világra, és nem hinni Istenben, ez képtelenség. Rácsodálkozni erre a gyönyörű teremtett világra, és nem hinni Istenben, ez lehetetlen dolog. Igen, testvéreim, ugye, ahogy Jób mondja a 9. rész 10. versében, hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Ehhez azonban szükség a nyitott szeműség, az Istenre figyelés, a feléje való odafordulás. Ez a reformáció, ez a megtérés, amikor az ember rádöbben arra, hogy tarthatatlan az az állapota, hogy háttal legyen a teremtőjének, ideje már megfordulni és szembenézni vele. Úgy, ahogy Ágostonnal történt a nagy egyházatjával, aki úgy fogalmazott megtérése után, hogy háttal voltam a világosságnak, és arccal a megvilágított tárgyaknak. Ezért imádta ő a megvilágított tárgyakat. Ezért lett ő a női test imádója, de sajnos bűnös módon, mert egyiket cserélte a másik után. És más világi mulandó bűnös élvezetek is annyira lekötötték a szívét, hogy elfelejtkezett ezeknek a teremtőjéről. És ezért fogalmaz úgy megtérése után, hogy korábban háttal voltam a világosságnak, és arccal a megvilágított tárgyak felé. Miután megfordult az élete, mert Jézus Krisztusban reformálódott, megújult, akkor döbbent rá, hogy az embernek az a természetes, Istentől rendelt pozíciója, hogy szemtől szemben legyen az ő teremtőjével, a világ világosságával. És akkor háta mögé kerülnek a teremtett tárgyak, nem fogja azokat se lebecsülni, de nem engedi azokat a teremtő helyére tolakodni. És így van kizárva végérvényesen a bálványimádás. Testvérek, éppen a bálványimádás kizárása volt egyik erőssége a reformációi mozgalomnak. Amikor ez a jelszó felerősödött a reformátoraink szívében, hogy egyedül Isteni a dicsőség, akkor ezzel ők megvétózták a Mária kultuszt, megvétózták a szentek tiszteletét, kétségbe vonták a pápa egyeduralmát az egyházban, és fölerősítették azt a bibliai igazságot, hogy az egyháznak egyedüli feje Jézus Krisztus. Ezért nincsenek emberi közbenjárók, sem Mária, sem a szentek, még a papok sem, mert egyedül Isteni a dicsőség, és ez a dicsőség betölti nem csak ezt a földet úgy általános értelemben, hanem mindazok szívét, akik Jézus Krisztusban megismerték Istent. Luther azt mondja, hogy Isten dicsőség olyan fény, ami minden sötétséget kiűz, és olyan hatalom, ami minden ellenséget legyőz. Isten dicsőség olyan fény, ami minden sötétséget kiűz, és olyan hatalom, ami minden ellenséget legyőz. Igen, ő ezt átélte saját reformátori nagy küzdelmei közepette. Kiűzte Isten dicsőségének fénye az ő szívéből a kételyt, kiűzte a bizonytalanságot, ami teljes nyugtalansággal töltött el mindaddig, amíg rá nem talált a Krisztusban eléjes ilyető kegyelmes Istennek. És miután ez a fény kiűzte a sötétséget a szívéből, föloldotta a kételjeit, utána megragadta ez a hatalom, és olyan erőssé tette, hogy nem félt szembenézni korának a földi hatalmasaival, sem a pápával, sem a német császárra, ezért ment el a birodalmi gyűlésre és Wormsba. Noha a barátai óvaintették, féltvén az életét, azt mondta, válaszol nekik, ha Wormsban annyi ördög lenne, mint a zsindája háztetőkön, akkor is elmegyek. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És tudjuk, hogy ez a jelszó, amit Pál apostolnál olvasunk a római levélben, 8. részben, lett, ami Erdély nagy református fejedelmű Betlen Gábor életének a jelszavává is. Aki hatalmas küzdelmet vívott Erdélyország megszilárdításáért, egyrészt a törökökkel szemben, másrészt az osztrák császár elnyomásával szemben, aki a 16.-17. században a reformáció ellenében fordult nagyhatalmi önkényével, és ezért kellett Betlen Gábornak is, Bocskai István másik fejedelmünknek is, és Rákóczi Györgynek is zászlót bontania és hadsereggel indulnia, fölszabadítani az ellenreformáció által leigázott területeket, azért, hogy visszaadassék a protestáns egyházaknak a szabadsága. Igen, mert őket is megragadta Istennek ez a mindent legyőző dicsősége. Nézzük meg, testvéreim, hogy Jézus hogy fogalmaz, amikor tanítja az övéit imádkozni. Hogy így zárjuk mi az Istennel való beszélgetéseinket, az imádságainkat. Azért visszük eléd a mi kéréseinket, akár a kenyérre vonatkozóan, mindennapi életünkre, gondoskodásra vonatkozóan, akár a bűneink bocsánatára vonatkozóan. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Hát ezen a címen merészelünk mi Isten elé járulni a kéréseinkkel. És ennek a jogán van bizalmunk az iránt, hogy aki elé hittel oda merészkedünk kéréseinkkel, az az Isten meg is hallgatja a mi kéréseinket. Miért? Meg akarja hallgatni? Tudja is teljesíteni, mert van rá hatalma, és kész megtenni az övéért, mert övé a hatalom, a dicsőség, és övé az ország, vagyis a királyi uralom. És ennek a birtokában a mi atyánk képes az ő gyermekei érdekében mindent megtenni. Tudjuk, hogy egy ízben, amikor Pál apostolt megvesszőzték, akkor ő kiböki, hogy hát, hogy mertek ti római állampolgárt megfenyíteni, ráadásul komoly kihallgatás nélkül. És akkor megriadtak, akik megfenyítették őt, mert bevillant nekik, hogy egy római polgár a római császár védelme alatt áll. És ezért egy római polgárjoggal rendelkező nem lehetett csak úgy akármilyen könnyedén megfenyíteni. Miért? Mert a római polgárság védelmet, oltalmat nyújtott. Ezért mondta ott egy jelenet közben az egyik katona ember, hogy hát én drága pénzen vásároltam meg ezt a jogot, mert hogy meg lehetett vásárolni a római birodalom idején. Pál meg azt mondja, de én bele születtem ebbe. Nos hát testvéreim, mi bele születtünk, nem egy római birodalomba, nem egy földi országba csupán, ahol úgymond az ország alkotmánya biztosítja az állampolgárainak a védelmet, hanem mi Jézus Krisztus által bele születtünk az Isten országába, és mi az Isten országának a polgárai vagyunk. És éppen ezért, hogyha valami sérelem ér minket, az Isten gyermekeit, akkor Isten megmozgatja az angyal világot is. Megmozgatja mennyei seregeket is az ő gyermekei érdekében. Úgy tűnik, hogy ez nem mindig működik, mondhatnánk. Mert hát lám, az Új Szövetségben is vannak példák, hogy Jakabot megölette Heródes, Pétert pedig kiszabadította az Isten angyala ugyanakkor a börtönből. Hogy van az? Egyik érdekében mozgósította Isten az ő seregét, az ő angyalait, a másik érdekében nem, pedig ugyanazért az ügyért harcoltak. Testvéreim, különös az, hogy Isten nem cselekszik sablonosan, és ez nem azt jelenti, hogy abban az esetben, mikor Jakabot megölették, akkor tehetetlen volt Isten. Istennek van hatalma megtartani, és van hatalma elveszíteni. Istennek van hatalma megőrizni, és van, amikor úgy bizonyítja a hatalmát, hogy éppen a test halála közben mutatkozik meg a lélek ereje. Miért engedte például az első keresztény vértanút Istvánt megkövesztetni? Azért, hogy az ő halála közben fölragyogjon az Isten dicsőséget. Mert mennybe látván, úgy tudott imádkozni, mint Jézus a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És figyeljük a folytatást. Miért engedi meg Isten, hogy István mártír halált halljon? Úgy tűnik akkor tehetetlen volt Isten? Nem. Mert éppen az István halála révén kezdett cselekedni hatékonyan egy szemtanú szívében, a Saulus szívében, aki végignézte István megkövezését, de úgy megrendült bele, hogy nem sokkal később a damaszkuszi úton megtért, és lett a kereszténység nagyapostolává, Pál apostol személyében. Nos hát így cselekszik Isten, és ezért bízhatunk mi abban, hogy ha övé a királyság, övé a hatalom, övé a dicsőség ezen a földön, akkor mi ennek a hatalmas Úrnak a királyi gyermekeiként mindig biztonságban lehetünk. Testvérek, ha tudjuk és valljuk, hogy övé a hatalom, övé a királyság, övé a dicsőség, akkor tudjuk azt is, hogy Isten előtt semmi sem lehetetlen. Ha Istené a hatalom a mennyen, földön, poklokon, a karja legyőzhetetlen énekeljük egyik énekünkben, akkor nekünk, Isten gyermekeinek nincs mitől félnünk. Testvéreim, amikor Pál apostol leírja a gyönyörű Krisztus himnuszát a Filippiekhez írt levél második részében, akkor azt olvassuk ott, hogy Isten felmagasztalta őt, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földiek és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hát ezért magasztalta fel Isten. Éppen a kereszt halál által Jézus Krisztus. Mert a kereszt mindnyájunk megmentésének az eszközévé lett. Az nem csupán egy visszataszító bitófa volt Jézus Krisztus esetében, hanem a mi megváltásunknak az eszköze lett. Nos hát ilyen értelemben ott, ahol látszólagos tehetetlenség és vereség volt a kereszten, érlelődött közben az a győzelem, aminek részesei lehetünk mi is. És éppen ezért tudjuk mi, hogy nincs egy tehetetlen Istenünk, mert övé a királyság, a hatalom és övé a dicsőség mindörökké, ahogy mondja Jézus a mi atyánk záró sorában. Testvéreim, ilyen értelemben nekünk, hétköznapi keresztényeknek éppen az a drága lehetőség adatik, hogy ennek a hatalomnak a jegyében átélhetjük azt a csodálatos fordulatot, amit reformációnak nevezünk, mi protestánsok, amit a Szentírás megtérésnek nevez, amit Ágoston úgy írt le, hogy megfordul, hogy ne legyen háttal többé a világosságnak. Nos, ilyen értelemben jelenti ez a drága lehetőség számunkra az új élet folytatását. Egyszer Gyökesi Vanni bátyánktól, az egykori neves budapesti ige hirdetőtől egy fiatal ember egy Bibliát kért. Azzal indokolta, hogy hát ő már többféle vallási, mitológiai könyvet át bogarászott, és most pedig Olaszországba készül képtárakat nézni, szereti a művészeteket, tudja, hogy tele vannak az olasz képtárak bibliai ihletésű festményekkel, és hogyha nem ismeri a bibliai történeteket, nem fogja megérteni azokat a művészi alkotásokat. Egyszerűen csak ilyen szándékkal kért Bibliát az ő lelkészétől ez a művelt fiatalember. És eltelik egy idő, és visszakanyarodik a fiatalember a lelkészéhez, a kezében a Bibliával, kinyitja a hegyi beszédet, és azt mondja, Bandi bácsi, hát ebben a Bibliában olyan klassz dolgok vannak. Elmosolyodik az idős lelkipásztor, mint aki tudja, hogy klassz dolgok vannak abban a Bibliában, mert azt mondja, hogy Jézus ebben a hegyi beszédben olyan dolgokat mond, amiket elkezdtem gyakorolni. És a legelső, akivel szemben elkezdtem gyakorolni, amit Jézus mond, még az ellenségről is, ugye, a megbocsátásról is, ki volt? A mostohanyám, akivel korábban halálra szekáltuk egymást. De hogy elkezdtem gyakorolni, amit Jézus tanít a hegyi beszédben, az én mostohanyám csodálatos módon megváltozott közben. És erre megértő mosollyal azt mondja, szeliden az ő öreg lelkésze, fiam, nem a mostohanyád, hanem te változtál meg közben. Ez a reformáció, testvérek. Mikor az Isten igéje élő és hatóvá válik, és valakinek úgy megragadja az szívét, életét, hogy magatartása megváltozik a külvilág felé. És nyilván, hogy ennek hatására a külvilág is meg fog változni, mert a reformáció ilyen hullámverő módon működik. Ha valakinek a szívében visszhangot ver az Isten szava, akkor ez csodálatosan fog visszhangozni a környezetében is. Mindazok örömére, akik átélik ezt a csodát. Nos hát mindezért egyedül Isteni a dicsősége, hogy Kávi hangsúlyozza, és mindaz, amit Isten cselekszik velünk és általunk valóban, annak a bizonyítéka, hogy ő nem egy elrejtett, tőlünk távol lévő fenség, megközelíthetetlen dicsőségben lakozó Isten, hanem akiről azt mondja Ézsaiás proféciája, hogy az idelent megtört szívű, megtört lelkű emberrel is. Igen, Jézus Krisztus óta lesátorozik, velünk lakik, azért, hogy átéljük a csodát, hogy van Jézus Krisztus óta lehetőségünk nekünk is szemlélni az Isten dicsőségét a hit szemeink keresztül. És még inkább egyre erőteljesebb bizalommal úgy zárni minden könyörgésünket. Azért merészkedünk a te fenséges, dicsőséges színed elé, Istenünk, mert egyedül a tiéd az ország, vagyis a királyság, tiéd az uralom, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 290-es énekünknek a 8. versét. 290-es ének 8. verse így kezdődik. Dicsőség légyen Atyának, ő szent fiának, Krisztusnak, Szentlélekkel egyetemben. Imádkozzunk! Tied a dicsőség és imádás, örökkévaló teremtő Istenünk, megváltó atyánk Jézus Krisztusban, aki megszenteled mindnyájunk életét pünkösdi szent lelked által. Köszönjük a Szent Háromság egy igaz Istent, aki atyánká lett Jézus Krisztusban, aki bűneinket megbocsátja, ha bűnbánattal járulunk eléje, aki kész lehajolni és együtt lakozni a megtört szívűvel, aki föl tudja emelni a porból a szegényt, aki bocsánatot tud adni bűneinkre, aki békességével tud megajándékozni mindnyájunkat. Köszönjük Istenünk mindazt, amit elvégeztél a reformáció óta, 1517. október 31-el kezdődően. Köszönjük ezt az 500 esztendőt a maga küzdelmeivel. Köszönjük hálaadásra mindazokat, akik fölvállalták a tiszta, érthető evangélium továbbadásának, sokszor életveszélyes szolgálatát. Köszönjük, hogy minket is evangélium hordozókká, Krisztus hordozókká kívánsz tenni megújított életünkben. Köszönjük neked, hogy rád hagyatkozhatunk. Akkor is, amikor próbák alatt vagyunk, akkor is, amikor beborul fölöttünk az ég, hisszük, hogy akkor is tiéd a hatalom menjen és földön. Köszönjük, hogy te vagy életünk ura, gyermekeink, unokák életének ura. Köszönjük, hogy te vagy a nemzetek ura. Köszönjük, hogy a te kezedben biztos helyen van-e világ, sorsa, jövője, holnapja. Köszönjük neked, hogy megáldod a mi további együttlétünket, hálad ünneplésünket, a mi jubileumi úrvacsorázásunkat az 500 éves ünneplés jegyében. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, elfogadod a mi alázatos kiáltásunkat, és a te lelkedet nem vonod meg ezután sem tőlünk. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai nap folyamán is a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el a református mentő misszió munkájának az anyagi támogatására, ahol alkohol, drogfüggő, játékszenvedélyfüggő betegekkel foglalkoznak az evangélium légkörében, az ő gyógyulásuk érdekében. Testvéreim, a ránk következő hét végén templomunkban újra megszervezzük az évenként ismétlődő 20 plusz nevű konferenciát, ahol nem csak fiatalokat várnak, hanem a gyülekezetünk bármelyik érdeklődő tagját szívesen látják a szervezők. Péntek este 6 órakor kezdődik ez az alkalom, egész vasárnap délig fog tartani, amikor az ország minden részéből jönnek ide fiatalok, ezért a szállásadásban várják, kérik a mi segítségünket. Akik szeretnének ebben segíteni, vagy tudnak segíteni, kérem jelezzék, hátul az asztalnál lesz valaki, aki fölírja a jelentkezőket, tehát november 3-a ránk következő pénteken és 4-én szombaton éjszakára kérünk szállást. Az étkezés itt oldódik meg közösen, csak egy szállóhelyet kérünk ki, hogy tud fölkínálni, kérem jelentkezzen hátul az asztalnál. Ugyanakkor segítő asszonytestvéreket is várnak a konyhára. Nem lesz itt nagy főzés, de a felszolgálásban és egyéb konyhai tevékenységben kérnek legalább 2 asszonytestvért minden egyes konyhai szakaszra, vagyis étkezéshez. Kérem jelezni ezt is hátul az asztalnál is, feliratkozni. Ugyanakkor kérik a szervezők, hogy akik az eddigi évek folyamán bármikor segítettek a konyhán, azok legyenek itt szombat este a 6 órás istentiszteleti alkalmon, mert utána egy meglepetés vár minden egykori és mostani konyhai asszonytestvérünkre, segítőre. A karácsonyra készülve jelzem előre azt, hogy a szervezők, a karácsonyi műsor előkészítői közlik, hogy november 12-én lesz a karácsonyi versek kiosztása a gyermekeknek, november 12, tehát jó előre közöljük, hogy készüljenek fel a szülők vagy nagyszülők, hozzák el a gyerekeket idejében, hogy legyen lehetőség idejében felkészülni a karácsonyi műsorra. Kegyelettel emlékszik a család, gyülekezetünk közösségével együtt Székely Dezső testvérünkre, aki 6 héttel ezelőtt hunyt el a Gyár utca 4 szám alatt. Ő volt gyülekezetünk legidősebb tagja. Imádkozó szívvel kérjük Isten lelkinek vigasztalását az ő kedves hozzátartozói részére. Testvérek, a reformáció napján, október 31-én, vagyis holnap után, kedden, délelőtt 10 órakor is lesz istentisztelet. Várunk szeretettel mindenkit, hogy éppen a legkerekebb évforduló, az 500 éves évforduló jegyében október 31-én is együtt legyünk, és ünnepeljük meg a reformációt, az 500 éves múltat. Tehát kedden 10 órakor lesz istentisztelet. Este már a házi bibliórai csoportokban találkozunk 7 órakor. Nem tudom, hogy kérdem a páromat, hogy az itteni, az a téli időben 6-kor szokott lenni. Tehát ami itt zajlik, és akik ide járnak ebbe a közösségbe, ne felejtsék, azok 6-kor kezdenek, már amúgy is sötét lesz 6-kor ezután, és a többi házi közösségek meg 7-kor a szokásos időpontban találkoznak. Testvérek, most a reformáció úrvacsorosztás következik. Készüljünk erre az úrvacsorosztásra. A 264. énekünkkel, 264. ének mindkét versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
kedves testvéreim, miként szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a Korintus beléhez írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöreti. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetembe. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Úgy gondolom, testvéreim, hogy múlt, jelen és jövendő kapcsolódik egybe az úrvacsoravételkor. Először tehát a múlt. És itt gondolhatunk a 2000 éves keresztény múltukra, gondolhatunk az 500 éves református múltunkra, de gondolhatunk a 40 éves Bulgária telepi múltunkra is, hiszen ha jól tudom, akkor 1977-ben jött létre, önállósodott ez a gyülekezet, elválva az újalsóvárosi gyülekezettől. Embereknek sokasága, láncolata, akik generációról generációra ide járultak az úrasztalához, és részesedtek a szent jegyekben. Mit fejezett ezt ki? Először is úgy gondolom mindig kifejezte a hívő embernek az engedelmességét. Hiszen maga Jézus Krisztus parancsolta és mondotta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ebben a cselekedetben, amikor ünnepkörről ünnepkőre ide jövünk és részesedünk ezekből a szent jegyekből, ebben picit mindig az egész emberi életnek az engedelmessége fejeződik ki. Jézus mondta, komolyan veszem, és ilyen módon cselekszem, újból és újból. Másfelől pedig mindig hitvallás is. Azzal, hogy részt veszem, részesedek ezekből a jegyekből, azzal mindig azt üzenem, hogy közösséget vállalok azzal a gyülekezettel, azokkal az emberekkel, akik ugyanabban az Atyában hisznek, ugyanazt a Krisztust fogadják el személyes megváltójuknak, és ugyanúgy tapasztalják, hogy a Szentlélek ereje által készek az Isten akaratát cselekedni. Drága szép láncolat, 2000 éves, 500 éves, 40 éves láncolat ne szakadjon meg, hanem az engedelmeskedő, hitvalló embereknek az örökségébe tartozzunk bele mi is, és ezt az örökséget adjuk tovább utódainknak a jövendő irányába. Másfelől a jelen. Akkor, amikor ide járulunk, mit élhetünk át? Úgy gondolom, nehéz összefoglalni ezt, de mégis három ponton hadd ragadjuk nyomon. Az egyik, azt így mondhatnám, hogy átélhetjük a jelenben azt, hogy vendégül lát bennünket valaki. Kenyér és bor, megterített asztal. Adja nem csupán, vagy nem elsősorban testünknek, hanem lelkünknek tápláltatását. És ebből mindig erőt meríthetünk. A megújuló erő a szép élethez, az életünk további folytatásához. Azért, hogy tudjunk úgy megnyilatkozni, viselkedni, cselekedni, hogy abban ott legyen a jóság, ott legyen a szépség, a boldogság, a boldog életnek kitárulkozása. erre táplál, és erre erősít bennünket a kenyér és a bor. Másfelől pedig átélhetjük azt a szeretetet, amiből megterítetett ez az asztal. És tudjuk, hogy ez a szeretet a végletekig elmenő szeretet volt. Azért adta önmagát Jézus Krisztus, hogy erre a kenyérre és borra úgy tekintsünk, mint ami az ő megtöretett teste és kiontott vére. Ez a végletekig elmenő szeretet burokba zár bennünket, ebben megfüröthetünk, ebben élünk, mozgunk és vagyunk. Ameddig ez a szeretet ölel bennünket, addig életünk van. Harmadszor átélhetjük a bűnbocsánatot és a megtisztulást. Vétkek tarkítják a magatartásunkat. Talán már ma reggel is tettünk, vagy gondoltunk olyasmit, ami nem tetszik az Istennek. És sokszor eldöntöttük, hogy jobbakká válunk. És sokszor rádöbbentünk arra, hogy egyedül ez nem megy. Szükségünk van valakire. Szükségünk van egy külső beavatkozásra. Valakire, aki segít nekünk, hogy le tudjuk oldani a bűnöknek kötelékeit, meg tudjunk ezektől szabadulni, és meg tudjunk tisztulni. Ezt is átélhetjük az úrvacsoravétel alkalmával. Úgy bocsátja meg vétkeinket Jézus Krisztus, hogy közben ad neked egy újabb lehetőséget, hogy tiszta lappal indulj tovább. A jelen élménye, amiben ott van az, hogy táplál és erősít, szeretetének ölelésébe újból befogad, ebben élünk, mozgunk és vagyunk, és megtisztít, hogy aztán tiszta lélekkel, új lappal, új névvel indulhassunk aztán tovább. És végezetül a jövendő. Akkor, amikor a mennyországot a Szentírás leírja, nagyon gyakran a mennyei lakoma vagy a bankett képével próbálja számunkra illusztrálni. Itt most földi lakomában van részünk, egykoron pedig a mennyei lakomán vehetünk részt. Így is mondhatnám, hogy kijelenti ezáltal számunkra az Úristen, újból és újból szívünkbe vési, hogy a dolgoknak jó vége lehet. Ha Isten mellett döntöttél, Jézus Krisztust elfogadtad személyes megváltódnak, akkor annak ellenére, hogy problémák, krízisek vannak, siralomvölgyben jársz, tudhatod, hogy e földi harc után mennyei jóban lesz részed. Néhány nap múlva a temető kertekbe fogunk kimenni. És olyan jó, hogy a sír mellett majd így fogunk tudni megállni, mint akik bizonyosak vagyunk abban, hogy egy olyan világba akar bennünket elvezetni az Úristen, ahol nincs halál, nincsenek könnyek, veszteség, fájdalom. Így jöjjünk hát. Múltat, jelent és jövendőt egybefoglalva, szívünkbe bezárva, hogy meggazdagodjunk, föltekintsünk a mi Istenünkre, vele és egymással való közösségben megerősödjünk ezen a reformációi ünnepen is. Így legyen. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat.